Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséredik. Jó napot kívánok, azt tudom a sajtóból, hogy ön már kapott oltást, hogy érzi magát?
Jó napot kívánok, kiválóan.
Semmiféle mellékhatás?
Semmiféle mellékhatás, és nem csak ezért érzem magam kiválóan, hanem miután eltelt már lassan 2 hét az első oltás óta, már némi védettségem van, és ez borzasztó nagy örömmel tölt el. Ráadásul azok a félelmeim is elmúltak, hogy én esetleg, ha megbetegszem, akkor esetleg kórházba kerülhetek, és a saját kollégáimnak kell ápolni, mert ettől féltem a legjobban.
De mihez lehet hasonlítani ezt az örömöt, amikor az ember úgy érzi, hogy egy ilyen év után szerzett valamiféle védettséget? Lottó 5-ös? 4-es?
Az egy fantasztikus érzés, és nem azért, mert én féltem, bár sokan félnek is a koronavírus fertőzéstől, hanem azért, mert hihetetlen biztonságot ad. Tehát azt kell tudni a jelenleg Magyarországon elérhető Pfizer-BioNTech vakcináról, hogy körülbelül a második oltást követő 1 hét múlva alakul ki az a bizonyos 95%-os védettség. Ami azt jelenti, hogy esetleg megfertőzhet az is, aki megkapta a védőoltást, de az egészen biztos, hogy nem lesz súlyos beteg, és nem fog meghalni a fertőzés következtében. És ugye ez a cél a jelenlegi járványban, hogy ezt a két dolgot mindenképpen akadályozzuk meg. Tehát, hogy az emberek kórházba kerüljenek, és hogy meghaljanak.
Milyen érzés felvenni az oltást mondjuk egy átlagos szezonális influenzához képest? Fáj-e jobban? Kell-e többet várakozni? Hogy működik?
Ugye... Ez az ember az élete során elég sokféle oltást kap, pláne akkor, hogyha sokat utazik a világban. Úgyhogy én elég sok oltást kaptam, és én azt tudom mondani, hogy azokhoz képest ez az oltás jóval kevesebb kellemetlenséggel jár. Elég, ha csak arra gondolok, hogy milyen mennyiséget injektálnak az emberi szervezetbe. Egy átlagos védőoltásnál 0,5 milliliter oltóanyagot szoktunk kapni, ez az oltás, ez 0,3 milliliter, azaz még kevesebb, mint amit általában egy szokásos oltásnál kapunk, ezt ugye a felkarunkba injektálják be egy egészen picike tűvel. Úgyhogy nagyon sok ember szinte meg sem érzi az oltást. Nem csíp, nem fáj, természetesen ennek is lehetnek mellékhatásai, néhány esetben kipirosodás, kis gyulladás, izomfájdalom, izomláz, esetenként másnap egy kis fejfájás vagy hőemelkedés, de ezek átmeneti mellékhatások, általában egy napon belül el szoktak múlni.
Meddig kell az oltóponton maradni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy nincs-e valami súlyos mellékhatás, aminek a száma nagyon pici a kutatások szerint, de azért előfordulhat?
Ugye az oltóponton maradás az minden védőoltásra vonatkozik, nem csak a jelenlegi koronavírus védőoltásra. Általában 1/4 óra az az idő, ami kiderül, hogy esetleg valakinek valamilyen allergiás reakciója az oltásra, vagy az oltóanyagban lévő valamely vívőanyagra. Egyébként 20-30 percet szoktak az orvosok javasolni, de természetesen ezek javaslatok, ezek nem kötelező érvényű előiratok, de természetesen érdemes ott maradni, ha valami történne. De azt tudni kell, hogy az összes eddig regisztrált koronavírus elleni oltás közül ez a Pfizer-BioNTech tartalmazza a legkevesebb anyagot. Hiszen itt csak egy aprócska hírvívő RNS-ről, és egy becsomagoló lipid rétegről van szó, ugye egy ilyen picike nanopartikulába csomagolják be az RNS-t, hogy ne essen szét, mielőtt az emberi szervezetben ugye megkezdi az útját. Tehát magyarul erre várható a legkevesebb allergiás reakció, ezt jó, ha tudják. Természetesen a cég óvatosságból azt javasolja, hogyha valakinek az életében volt már súlyos allergiás reakciója valamilyen ételre, akkor nagyon óvatosan adassa be a készítményt.
Az esetleges allergiás reakció kezelése az ugyanúgy történik, mint bármilyen más oltásnál? Ott állnak készenlétbe a megfelelő szerek, eszközök, amiket ilyenkor alkalmazni kell?
Természetesen ez minden oltásnál így van, ez minden oltásnál kötelező. Ugye allergiás reakció előfordulhat, most ezek nagyon ritkák. Ugye gondoljuk bele, hogy jelenleg már több mint 3 millió ilyen oltást adtak be, és nem számoltak be súlyos allergiás reakcióról. Természetesen előfordul, hogy valaki kipirosodik, szívdobogás érzése támad, gombóc érzés a torkában. Ilyenkor jelen kell lenni a helyszínen orvosnak természetesen, és azoknak a készítményeknek, amelyekkel ezeket a reakciókat meg lehet szüntetni. De hangsúlyozom, ennél a védőoltásnál nem több az allergiás reakció, mint másnál. Tehát emiatt nem kell félni. Természetesen, miután egy újfajta készítményről van szó, nyilvánvalóan az orvosok, a gyógyszergyárak óvatosak, és inkább felhívják minden lehetséges esetőségre a figyelmet.
Ilyen pici beadott mennyiségnél lehet érezni, hogy ez egy hideg oltás, mert hogy a szállítása nagyon hideg körülmények között történik.
Valóban, de természetesen a beadás előtt szobahőmérsékletre kell melegíteni, úgyhogy nem lehet érezni, és ilyen pici mennyiségnél még azt a bizonyos nyomást vagy feszítést sem lehet érezni, ami általában egy védőoltás beadásával jár, és nem is csíp, nagyon sok védőoltásnál panaszkodnak, hogy csípő érzés van, ennél még ilyen sincs.
Ugyanúgy kell csinálni, oda kell fogni egy picit, utána leragasztják és kész? Tehát semmi különbség?
Valóban, és miután rendkívül kis tűvel adják, még leragasztásra sem nagyon van szükség, nem szokott vérezni.
Mennyire szigorú elszámolású ez az oltóanyag? Mert ugye, hogyha 3 milliliter, vagy 0,3 tized? Mennyi pontosan?
0,3 tized.
Annyira pici, hogy szinte alig látszik. Akkor egy ampullából, vagy üvegcséből többet is ki lehet nyerni. Ezt eléggé begyakorolták, hogy pont annyit?
Valóban, amikor a rendelkezésükre bocsátották az oltóanyagot, akkor a személyzet egy nagyon komoly kiképzésen vett részt. Tehát el kellett pontosan magyarázni, hogy kell bánni az oltóanyaggal, hogy kell kivenni a mélyhűtőből, hogy kell kezelni, hogy kell ebből az ampullából ugye 5 emberre való adagot kiszívni, hogy kell higítani. Tehát ez egy egészen pontos mechanizmusok, ezeket borzasztó pontosan be kell tartani, és akkor létezik az, hogy egy ampullában 5 emberre való oltóanyag van. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ez meggyorsítja a védőoltások beadását. Amikor Afrikában az ebola járvány kitört, akkor az ebola kezelésére használható védőoltást, ami egyébként hasonló mechanizmusú, mint az AstraZeneca és az orosz vakcina, olyan kiszerelésben vitték az afrikai országba, hogy egy üvegben 50 emberre való védőoltás volt, mert sokkal egyszerűbb volt az 50 emberre való védőoltást ott helyben elkészíteni és gyorsan beadni, mint külön-külön leampullázni az egy-egy emberre való oltást. Ez történik most a Pfizer vakcinával is. Ennek gyártási okai vannak. Sokkal több hatóanyagot lehet így legyártani rövidebb idő alatt, könnyebb szállítani, könnyebb tárolni. Tehát ennek egészen egyszerűen gyakorlati okai van.
Az ampullában vagy abban a kis tárolóban folyékony sürítmény van, vagy szilárdanyag, amit hígítani kell. Hogy kell elképzelni?
Ugye az oltóanyagok lehetnek porállagúak, szilárdak, folyékonyak, oldandók, vagy készen. Ebben az esetben ez egy folyékony állapotú oltóanyagot, amit hígítani kell.
És ezt a hígítás után injektálják be az emberbe nyilvánvalóan?
Természetesen bizonyos időn belül, rendkívül szigorú időszabályok is vannak. Ugye tudjuk, ha feloldjuk, illetve hát, hogy kifagyasztjuk a mélyhűtőből, akkor nem lehet korlátlan ideig tárolni. Mi hűtőszekrényben kell tárolnunk és felhasználnunk. Amennyiben előállítjuk az oltóanyagot, azt 6 órán belül be kell adni. Ezekre az időkorlátokra rendkívül kell figyelni, ami nagyon komoly logisztikai kihívás jelent ezeknek az oltóközpontoknak.
Mi a tapasztalatuk, hogyha megvan a kifagyasztás és az oldás, akkor van elegendő, oltandó ember, akire el lehet használni, magyarán nem mehet pocsékba semmi?
Nem mehet pocsékba semmi, erről szól a regisztráció. Tehát az embereknek regisztrálni kell az oltópontokon, és időre hívják be őket. Természetesen előfordul, hogy valaki nem tud elmenni, és ilyenkor úgy tűnne, hogy valamilyen, úgymond, luk támad a rendszerben, de nem támad, mert szerencsére nagyon sok ember szeretne oltást, és mindig van arra mód, hogy valaki előrébb kerüljön a sorban, és beadjuk neki az oltást. Szerencsére egyelőre ott tartunk, hogy ha még sokkal több oltás lenne, azt is könnyen be tudnánk adni. Tehát egyelőre az Európai Unió által szabott megállapodások szerint érkeznek a védőoltások hazánkba.
Ugye oltási kampányban van-e elegendő, megfelelő minőségű tű és fecskendő ahhoz, hogy le lehessen oltani a teljes mennyiséget?
Természetesen ennyi tűnek, fecskendőnek, eszköznek kell lennie az egészségügyben. Tehát ez nem jelent problémát. Ami a szűk kapacitás, az az oltásoknak az előállítása. Sőt, esetenként az a bizonyos ampulla, amiben az oltásokat ugye tárolják és szállítják. Ez nem áll korlátlan mennyiségben rendelkezésére az emberiségnek. Tehát elképzelhető, hogy a későbbiekben ezzel is lesznek problémák, de úgy tűnik, hogy egyelőre még szeretnénk, hogyha még több és több védőoltás érkezne az országba, akár a világ több részéről is.
Mi a probléma? Ez másfajta üvegből van, mint mondjuk egy sörös üveg?
természetesen. Ez egy mikrokristály kvarc homokból van, amit a világon nem mindenhol lehet megtalálni. És sajnos éppen ezért a gyógyszergyárak előre elkezdték gyártani ugye ezeket az oltóanyagokat, és hónapokkal a regisztráció előtt már óriási mennyiségben állították elő, mert nagyon jól tudták, hogy ahogy telik az idő, ebből esetleg valamilyen hiány lesz. Úgyhogy nagyon sok gyógyszergyártó hiány szenved ebben a bizonyos kvarchomokban, de hát gondolom, hogy azért az emberiség védelme érdekében meg fogják oldani, hogy tudják tárolni a védőoltást.
Mutáció, lehetséges mutáció ellen jó az az oltás, amivel most oltanak?
A koronavírusok folyamatosan mutálódnak, tehát már jelenleg is nagyon sokféle mutáns vírus van a világon. Ez az RNS vírusoknak a sajátja. Ez egy abszolút alapvető tulajdonságuk. Egyelőre a kutatók azt állítják, hogy ezek a mutációk nem érintik azokat a területeket, amelyek a védőoltással érintettek. Tehát magyarul a jelenlegi mutánsok is érzékenyek lesznek a védőoltásokra. Nem zárható ki azonban egy nagyobb fajta mutáció. Általában akkor történik nagyobb mutáció, és gondoljunk csak az influenzára, amikor valamilyen ugrás történik az átvitelben. Gondolok itt arra például, hogy az emberi koronavírus valamilyen emlős állatba jut, és az emlős állatból visszakerül az emberre, amire korábban volt már példa. Ilyenkor történhet egy olyan nagymértékű mutáció, ami megváltoztatja ezt a bizonyos tüskefehérjét, és egy nagyon komoly változás érintheti esetleg a védőoltásokat. Akik a védőoltásokat kifejlesztették, azt vallják, hogy ilyenkor aránylag gyorsan lehet erre reagálni, és 4-6 héten belül meg lehet változtatni a védőoltásnak az összetételét úgy, hogy az ismét hatékony legyen a mutáns vírusok ellen.
De ahhoz először detektálni kell azt a mutáns vírust, ami már betegítő képességgel rendelkezik, hogy tudják, hogy mire készítenek eszközt?
Folyamatosan vizsgálni kell ezeket a vírusokat, úgymond a gén szekvenciáját kell megállapítani. Magyarországon is folynak ilyen kutatások, eddig nem találtak az Angliában észlelt mutáns vírushoz hasonló elváltozást, vagy ilyen típusú vírust, de miután a szomszédos országokban ez az újfajta mutáns vírus már megjelent, elképzelhető, hogy Magyarországon is vagy jelen van, vagy nem sokára kimutatható lesz. Ugye ezzel a mutáns vírussal az a gond, hogy gyorsabban terjed, elsősorban a fiatalok között, egy sokkal gyorsabb terjedésű vírustörzsről van szó. A klinikai megfigyelések szerint a betegség lefolyása nem súlyosabb, viszont járványügyileg nem tesz jót, hiszen nagyon gyorsan, nagyon sok ember megbetegedhet és adhatja tovább a vírust.
Tehát most az a cél, hogy az ellátóhelyeket, a kórházakat ne terheljük túl. Ez volt a cél egész végig ebben az influenza járványban. Ugye?
Abszolút, abszolút így volt. Tehát most is ez a cél, és miután egy kicsit csökkent az esetek száma, nem dőlhetünk hátra, mert nem tudhatjuk azt, hogy mi lesz a következő napokban, hetekben. Elég, ha ránézünk néhány európai országra, és látjuk azt, hogy igazából nem csöndesedett el a járvány, hanem azonnal a második hullám után következett a harmadik. Nem tudom, hogy Magyarországon mi lesz, de éppen ezért kell nagyon-nagyon figyelni a járványügyi intézkedéseket, mert meg kellene akadályoznunk azt, hogy komolyabb harmadik hullám kialakul.
Az oltás első szakaszának elindulása, ez elméletben mikor fogja enyhíteni az egészségügyi ellátórendszerre fokozódó nyomást egyáltalán? Van-e ilyen hatása az első oltásnak, vagy annak még nincs?
Annak nem lesz, ugye számoljunk egy kicsit. Az egészségügyi dolgozók, illetve az egészségügyben dolgozók körülbelül 100-200 ezer ember lehet. Ugye a szociális intézetekben lakók, illetve az ő ellátóik egy olyan 50-100 ezer ember, még mindig csak néhány százezer emberről beszélünk. A következő szint a 60 évesnél idősebb beteg emberek, na ők már több mint 2 millióan vannak. Tehát, hogyha az oltási sorozat eljut az idős emberek oltásáig, akkor egy jelentős mennyiségű ember beoltása esetén már lehet számítani arra, hogy kicsit csökken a járvány intenzitása. De mindenki azt állítja, hogy összességében a lakosságnak 60-70%-ban vagy át kell esni a betegségen, vagy meg kell kapnia az oltást ahhoz, hogy nagyobb járvány már ne alakuljon ki. Ez szerencsés esetben a nyáron elérhető, szerencsétlen esetben pedig valamikor az ősz folyamán.
Ez azt jelenti, hogy józan ésszel számítva, amíg ez az átoltottság meg nem történik, addig ugyanúgy tartanunk kell a maszkviselést, kézhigiénét, távolságtartási szabályokat, igaz?
valóban, és amíg ugye ez meg nem történik, addig azok, akik be vannak oltva is használjanak maszkot. Ugye a védőoltások nem 100%-os hatékonyságúak, olyan nincsen. Egy 95%-os védőoltás hatékonyság azt jelenti, hogy még az oltottak között is lesz néhány ember, aki megfertőződik. És esetleg továbbadhatja a fertőzést. Ezért a maszkhasználat javasolt mindenkinek, egyelőre azoknak is, akik be vannak oltva. Természetesen én is használok maszkot, hiába vagyok beoltva, és akkor is fogok, hogyha a második oltást megkapom. De, mint mondtam, egy teljesen más érzés az, hogy az ember tudja, hogy nála már súlyos szövődmény nem alakulhat.
A koronavírus ügyben minden kérdés egy picit az előző kérdés ismétlésének tűnik, az enyém is ilyen. Az első adagnak van-e olyan hatása, ami az ember megfertőződését jól gátolja, és van-e a fertőzés továbbadási képességére irányuló hatása? Az elsőnek.
Az elsőnek is van már némi védő hatása, ugye nyilvánvaló, hogyha az emberi szervezet felismeri ezeket a tüskefehérjéket, és elkezd ellenanyagokat gyártani, ez már úgy az első hét vége felé, 10.-14. napon megindul. Tehát némi védelmet ad, de ez nem elég. Ezért fordulhat elő az, hogy valaki megfertőződik a koronavírussal akkor, hogyha az első oltást megkapta, mert ez a védettség még nem elég. Ez körülbelül egy 50%-ot jelent. És mint mondtam, a második oltást követő egy héten alakul ki az a bizonyos 95%-os védettség. Az, hogyha valaki be van oltva, megfertőződik, hogy ő mennyire fertőz, ezt azért pontosan nem tudjuk, de elképzelhető, hogy fertőz, ezért mondjuk azt, hogy maszkot kell nekik is használni.
Az elkapott betegség lefolyása szempontjából még mindig az első oltásnál tartunk. Annak van már hatása? Magyarán kevésbé leszek beteg, ha úgy kapom el a koronavírust, hogy az első oltást már megkaptam?
Ugye ezt egészen pontosan nem lehet még tudni, majd ezt több millió ember beoltása után fogjuk látni, hiszen az engedélyeket a gyógyszergyárak néhány tízezer ember beoltása követően kapták meg, és ezután kezdődtek el a tömeges oltások. Tehát erre nagyon nehéz pontosan válaszolni, hiszen azt sem tudjuk, hogy ki az, aki komolyan fertőz, ki a szuperfertőző, ugye az esetek 10-20%-a, ki az, aki csak átlagos módon fertőz, és kik azok, akik egyáltalán nem fertőznek. Ugye a koronavírussal megfertőzött emberek 50-60%-a senkit nem fertőz meg. Tehát a tudomány nem tartott, hogy ezt még pontosan megállapítsa, bár nagyon szeretnénk tudni, mert akkor választ kapnánk arra is, hogy mi van a gyerekekkel, akik megfertőződnek ugyan, de nagyon ritkán lesznek súlyos betegek, és nem tudjuk, hogy ők pontosan mennyire fertőznek meg másokat. Az infektológiában rendkívül nehéz ezeket a dolgokat meghatározni, különösen egy olyan betegség esetében, amit alig egy éve ismerünk.
Akkor könnyebb lenne meghatározni, hogyha volna egy kontrollcsoport, aki nem kap oltást, de átesik a betegségre, ami most nehezen elképzelhető, mert nincs ember, akit ki lehetne tenni egy ilyen kísérletnek.
Hát természetesen a fázis 3 vizsgálat, ami több tízezer ember oltásával zajlott, az ilyen volt. Tehát ezzel csak így lehet meghatározni egy védőoltásnak a hatékonyságát, hogy az egyik embercsoport a hatékony védőoltást kapja, a másik csoport pedig placebót. De hát ilyen a tudomány. Ilyen a tudomány, ezt természetesen meg kellett csinálni, sőt, ezt minden védőoltással meg kell csinálni. Akárhonnan jön a világ bármelyik részéről, ezt egész egyszerűen ki kell próbálni, ezáltal tudjuk meghatározni a mellékhatásokat, ezáltal tudjuk meghatározni a hatékonyságot, úgyhogy ezt egész egyszerűen muszáj. Ezeket az embereket ezt követően legalább 2 évig kell vizsgálni, de ha belegondolunk abba, hogy az első oltásokat már a tavalyi év elején megadták, akkor már lehet arra következtetni, hogy hosszú hónapokkal a két oltás beadása után vannak-e egy éven belüli mellékhatások, vagy nincsenek, és egyelőre úgy tűnik, hogy nincsenek. Tehát egy éve elteltével nem észlelnek mellékhatások.
Lehet, hogy mellékesnek tűnik a kérdés, de egy fázis 3 vizsgálat után, akik a placebóval mentek ezen végig, akkor utána azért ők megkapják a hatékony oltást?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ebből Amerikában, ahol ugye nagyon sok ilyen vizsgálatot csináltak, nagyon komoly etikai dilemmák voltak. Képzeljünk el egy házaspárt, ahol a házaspár egyik tagja megkapja a valódi oltást, a házaspár másik tagja pedig a placebót. És ez egy nagyon komoly etikai dilemma, amikor ugye eltelik például egy év, hogy akkor őt most beoltjuk a valódi oltóanyaggal, vagy nem oltjuk be. Viszont 2 évig vizsgálni kell, mert addig tart a vizsgálat is. Én úgy gondolom, hogy a tudomány nevében sajnos azt kellett mondanunk, hogy nem. A házaspár másik tagja nem kaphatta meg az oltást, védőoltást, mert akkor nem tudjuk összehasonlítani és a tudományos eredményeket. Hát nem az, hogy meghamisítanánk, de legalábbis elferdítenünk.
Amikor a második adag megjön, akkor lehet mondani, hogy a teljes védettség megvan, vagyis hát amit írnak a 95%, az ellen is, hogy elkapom, meg az ellen is, hogy esetleg továbbadom. Vagy még ezt nem lehet mondani.
Én úgy gondolom, hogy a továbbadással nem nagyon kellene foglalkozni. Tehát egy járványban, egy járványhelyzetben nekünk a nagy többséggel kell foglalkoznunk. Tehát azért oltjuk az embereket, hogy az emberek 95%-ban védettek legyenek. És amennyiben megvan ez a bizonyos nyáimmunitás, állítsuk meg a járványt. Tehát elképzelhető, hogy egy-két oltott ember átadja egy-két másik embernek a fertőzést, de ez járványügyileg a pandémia szempontjából teljesen másodlagos. Ráadásul, hogyha mindenki be van oltva, akkor tudjuk, hogy azok az emberek, pláne akik fogékonyak a fertőzésre, a súlyos lefolyásra, az idősek, a krónikus betegek, nem fognak kórházba kerülni, nem fognak meghalni a koronavírus miatt, és ugye ez a lényeg.
Vagyis, hogy én ne kapjam el, és ne kerüljek kórházba. És akinek én átadom, az se kapja el, és ő se kerüljön kórházba. Magyarán az ellátórendszert kell megvédeni magunk mellett is.
Természetesen látjuk, hogy még olyan fejlettségű országokban, mint az Egyesült Államok, micsoda drámai jelenetek zajlanak le manapság, amikor oly mértékben terjed a járvány, hogy a nagyon-nagyon jó egészségügyen rendelkező államok sem tud ennek gátat szabni, és telítődnek a kórházi osztályok és az intenzív osztályok. Ezt próbáljuk megakadályozni a védőoltásokkal.
A gyakorlatban az oltási útlevél intézményével foglalkoznak már, mert nagyon sok helyről kapunk olyan híreket, hogy légitársaságok már azt fontolgatják, hogy csak akkor engedik föl az embereket, hogyha ilyen lesz a kezükben, vagy valahol, nem is biztos, hogy a kezükben.
Ezt érdemes kicsit végig gondolni. Ugye az oltási útlevél jelenleg ugye a légitársaságoknak és egyes országoknak egy nagyon-nagyon pozitív dolog lenne abból a szempontból, hogy csak olyan embereket fogad be, akik be vannak oltva, tehát ők ugye nem védettek a koronavírus szempontjából, és nem fertőzik meg a saját állampolgáraikat. Igen ám, csak ahogy mennek a hónapok, az európai országok egyre nagyobb-nagyobb és nagyobb része lesz beoltva. Tehát magyarul, ha az európai országok között fogunk utazni, akkor ha nagyon sokan be lesznek oltva, akkor szükségtelen lesz ugye az oltási útlevél, mert a lakosok nagy része be lesz oltva. Természetesen, hogyha Európán kívüli országba megyünk, olyan helyekre, ahol nincsenek beoltva az emberek, ott megint csak értelmetlen az oltási útlevél, hogyha tudják, hogy az Európából érkező emberek nagyrészt be vannak oltva, akkor értelmetlen. Tehát nagyon szimpatikus volt eleinte ez az oltási útlevél, és azt próbálták mondani, az emberek azért is oltassák be magukat, mert akkor nem fognak tudni utazni, de én úgy gondolom, hogy az európai országok nem gondolkodnak pont az előbb levezetett emlékedés szerint a útlevél bevezetésén.
Ugyanabból a fajta oltásból kell felvenni a második adagot, mint amiből az első oltást valakinek kapta?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye nekünk kutatónként ragaszkodnunk kell a tudományos eredményekhez és a tudományos ismeretekhez, amik azt mondják, hogy a második oltást ugyanazzal az oltással kell fölvennem, amit az elsőnél megkaptam. Igen ám, viszont a járványhelyzet bizonyos dolgokat megpróbál felülírni. Gondolok itt az Egyesült Királyságra, ahol olyan borzasztóan sok a beteg, hogy elképzelhető az, hogy az első fajta oltásból kifogy az ország, és az illetőnek megpróbálnak egy második fajta oltást beadni a 21 vagy a 28 nap elteltével. Ezt el kéne kerülni, pláne keverni az oltásokat. Ugye ma már tudjuk, hogy többféle oltás létezik. Tehát hogyha egy mondjuk egy mRNA-s, tehát ezt a hírvivő vakcinát kapta meg az illető első alkalommal, akkor nagyon nem célszerű másodszor mondjuk egy vektor vakcinát beadni neki, ami egy teljesen más mechanizmusú oltás. Tehát mi itt úgy gondoljuk, hogy ragaszkodni kéne ugyanahoz az oltáshoz. Ráadásul, amennyiben nagyon-nagyon sok fertőzött lesz, akkor elgondolkodnak azon is, hogy a második oltást ne 21 nap elteltével, hanem akár 3 hónap elteltével adják be, és a 21 nap elteltével esedékes oltásokat azoknak adják be, akik az első oltást kapják, hogy nekik is legyen védettségük. Ezzel is nehéz egyetérteni, hiszen a protokollok, azok az engedélyek, amelyek alapján egy ország megkapta az oltás alkalmazását, azt tartalmazzák, hogy a második oltást 21 vagy 28 nappal az első után kell beadni. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon mi ragaszkodni fogunk az eredeti protokollokhoz, mindenki ugyanazt az oltást fogja megkapni, amit első alkalommal kapott, és próbálunk ragaszkodni a 3-4 hetes utánoltáshoz.
Mennyire rugalmas a protokoll a 3-4 hetes utánoltás tekintetében?
Tehát nyilvánvalóan néhány napot megenged a második oltás beadása esetén. Nagyobb eltérés természetesen csak ritka, extrém esetekben lehet. De ha valaki nem kapja meg időben a második oltást, hanem valamivel később kapja meg, akkor nem kell újra elkezdeni az oltási sorozatot, hanem elég, hogyha ő is csak egyet kap.
Mi a technikája? Ugye az beérkező oltóanyag véges mennyiségű. Ketté osztják, és annak tartalékolnak, aki az elsőt megkapta, vagy leoltják a rendelkezésre álló első adagot, és bíznak abban, hogy a gyártás meg a szállítás gyorsulni és fog is zökkenőmentes lesz.
Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy aki megkapta az első oltást, annak az embernek a második adagját eltesszük és tároljuk tovább, és megvárjuk a 3 hetet. Én szerintem ez itt teljesen rendben van, hiszen látjuk, hogy már most micsoda hihetetlen akadályok gördülnek az oltóanyagok előállítása és szállítása elé. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy sokkal inkább mindenkinek az adagját félretesszük, és abban vagyunk biztosak, hogyha valaki megkapja mind a 2 oltást és így védett, ahelyett, hogy a bizonytalanságot választjuk, és bízunk abban, hogy esetleg az Európai Unión keresztül megkapjuk a második oltásra elegendő adagokat.
Most még az első szakasz első oltásánál egyfajta vakcináról beszélünk. Látnak-e a csőben következő, hamar elérhető vakcina fajtát vagy gyártót?
Menjünk végig rajtuk. Ugye a Pfizer-BioNTech mRNA-s, tehát hírvívő vakcinája mellett a Moderna amerikai gyárnak a hasonló felépítésű vakcináját engedélyezték, amiből egészen biztos, hogy Magyarországra is fog érkezni. A oxfordi AstraZeneca vakcina, ami a vektor típusú vakcina, tehát ahol egy ártalmatlan csimpánz adenovírust használnak fel arra, hogy antitestek képződjenek az emberben, szintén elérhető közelségben van, és Magyarországra is valószínűleg fog belőle érkezni. Ehhez hasonló felépítésű az úgynevezett orosz vakcina, bár én nem szeretem ezt a szót, hogy orosz vakcina, hiszen Oroszországban is legalább 3 féle oltóanyag van már törzskönyvezve, az egy humán, tehát emberi adenovírust használ föl szintén az antitestek termeltetése céljából, ami egyelőre Magyarországon csak ugye kísérleti fázisba kerülhet be. És szó van még az úgynevezett kínai vakcináról, ami megint csak nem igazán jó, mert Kínában is nagyon-nagyon sokféle vakcina van, de hagyományosan a kínai vakcinát az úgynevezett influenza-szerű oltásokkal szokták azonosítani, ami azt jelenti, hogy magát a koronavírust, hasonlóképpen az influenza vírushoz inaktiválják, és így adják be a szervezetbe, és az ember felismeri ugye a szaporodásra képtelen koronavírust, és elkezd ellene harcolni. Ugye ezekből a vakcinákból várhatjuk, hogy érkeznek hazánkba, de minden esetre nagyon várunk olyan oltóanyagokat is, aminek egyáltalán semmilyen része nem tartalmaz genetikai információt, ezek a fehérje alapú vakcinák. Ez az úgynevezett vektor vakcina Oroszországból, és Amerikában is folynak ilyen fejlesztések, ezek a fázis 3-ban vannak, de elképzelhető, hogy még ebben az évben ilyen típusú vakcina is érkezik. Ez azért izgalmas, mert állítólag ezek a típusú vakcinák a mutációknak kiválóan ellenállnak.
Ha önkéntes oltás felvevésről van szó, akkor ebbe benne van az is, hogy ha megvan a több fajta, akkor lehet választani közülük. De az emberek jelentős része nem virológus, nem infektológus. Milyen szempontok alapján válasszon majd akkor, ha lehet miből választani?
Hát ezért nem jó, hogyha egy vakcinát a származási ország alapján azonosítunk. Mert az emberekben különböző emóciókat váltanak ki az országok, és ők ez alapján döntenek az oltóanyag felvételéről, nem az alapján, hogy az oltóanyag valójában mit tud. Nagyon nehéz azt mondani, hogy kinek melyiket ajánljuk, hiszen rendkívül biztonságos mindegyik, és rendkívül hatékony. Tehát nagyon-nagyon nehéz bármilyen tudományos tény alapján eldönteni, hogy melyik a legjobb. Azt kell nézni, hogy melyiket milyen csoportokon próbálták ki. Tehát egyelőre tudjuk azt, hogy ezek az oltások felnőtt, 16 évnél idősebb embereknél, és sokszor krónikus beteg embereknél is használhatóak, de nem mindegyiknél. Tehát van olyan vakcina, amit nem próbáltak ki 60 fölötti embereknél. Van olyan vakcina, amit még egyelőre nem próbáltak ki terheseknél, tehát nekik még várni kell arra, hogy melyiket választhatják. A gyermekeknél való kipróbálásról sem tudunk még nagyon sok oltóanyagnál. Ezeket majd az idő fogja meghozni. Természetesen az allergizálódás is végig kell gondolni, meg kell nézni, hogy a vakcina milyen anyagokat tartalmaz, és ez alapján is lehet dönteni. Ha valaki tudja magáról, hogy valamely oltásra, valamely anyagra allergiás, akkor el tudja dönteni, hogy azt az oltást fölveheti, vagy sem. Tudni kell azt is, hogy ritkán ugyan, de vannak az influenzához hasonló vakcináknak úgynevezett neurológia, idegrendszeri károsító hatásai. Ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő, de valaki valamiért ilyet észlelt magán korábban, akkor nyilván ő azt a vakcinát nem kaphatja. Tehát számtalan szempont van, ezeket mind az orvosnak kell eldönteni, mielőtt beadja az oltást. Tehát a beteg választhat, de egy orvos fogja indikálni az oltást, egy orvossal fog elbeszélgetni arról, hogy milyen panaszai vannak, és ő fogja eldönteni, hogy melyik oltást kaphatja.
Uh-huh. Ahogy az időben haladunk előre, a tudománynak, meg így az orvosnak is egyre több információja lesz arról, hogy a többféle vakcina, mikor azok már lesznek, azok mire leginkább jók. Ez az orvos dolga. Az ember, az oltandó dolga, meg az, hogy pontosan tudja, hogy neki volt-e korábban allergiás reakciója, miféle betegségei vannak, milyen állapotban van, és erről pontosan tájékoztatnia kell az orvost?
Ez pontosan így van. Egy oltási procedúránál ugye nem csak arról van szó, hogy az illető odáll megkapja az oltást, és negyed órára leül egy padra, hanem ugye ki kell tölteni egy kérdőívet, beszélnie kell az orvossal, és ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy egészen pontosan el tudjuk dönteni az illetőnek, egyáltalán javasolt-e az oltás, van-e ellenjavallat, és ha több oltás van, akkor meg lehet beszélni, hogy melyiket kapja meg. Természetesen egyelőre Magyarországon egyetlen egy oltás áll rendelkezésünkre, tehát ez egy elméleti, teoretikus dolog, de hát egészen biztos, hogy ebben az évben lesznek olyan pillanatok, amikor többféle oltás lesz egyszerre jelen.
De azokra is akkor az a protokoll szabályvállalás lesz érvényes, hogy akit az elsővel oltanak, ugyanabból kell vagy érdemes felvennie a másodikat is.
Én egészen biztos vagyok ebben. Mondom, a járványügyi helyzet fölülírhatja ezt a dolgot, de nagyon nem szeretném ezt Magyarországon megélni.
Mi a tapasztalata? Kiket kell még meggyőzni az oltás helyességéről?
Vegyük az influenzát. Amikor az influenza szezon kezdődik, illetve az azt megelőző hónapokban, azok az emberek, akik az influenza szempontjából a legveszélyeztetettebbek, ők rendesen elmennek a házi orvoshoz, kérik az oltást és beoltatják magukat. Tehát én egészen biztos vagyok benne, hogy a 60 fölötti korosztály, pláne akiknek többféle krónikus betegségük van, őket nem kell arról meggyőzni, hogy ez a vírus veszélyes, ebbe a vírusba bele lehet halni, kórházba lehet kerülni, ők egészen biztos, hogy jóhajtják az oltást. Az oltás ellenesek többnyire a fiatalabb korosztályból származnak, akik nagyon jól tudják, hogy ők azért olyan nagyon nagy veszélynek nincsenek kitéve, és megpróbálnak valamilyen mendemondákat, álhíreket gyártani, valamilyen történetet szőni az oltások köré, és elbizonytalanítani az embereket. Az a baj, hogy ezek az oltás ellenesek nagyon-nagyon logikusan tudják felépíteni azt, hogy ezek az oltások miért veszélyesek. Gondoljon például egy science fiction könyvre vagy filmre. Ha az ember egy ilyet olvas, egy idő után magával ragadja a történet, és hajlamos elhinni, hogy az, ami le van írva, az biztosan úgy van. Na, ez történik az oltás elleneseknél is, amikor azt mondják, hogy csipet ültetnek az emberbe, hogy ennek az oltásnak a későbbiekben a meddőségre van hatása, esetleg Alzheimer-kort okoznak, de nem is szeretném ezeket sorolni, mert még a végén valaki úgy gondolja, hogy ezeket összefüggésbe lehet hozni az oltásokkal. De ez nem mai keletű probléma. Talán emlékszünk, hogy a kanyaró kombinált oltásával kapcsolatban az egyik tudós azt állította, hogy autizmust okoz a gyerekeknél. És nagyon-nagyon sokáig ez nagyon komoly probléma volt, hogy a szülők nem akarták a gyereket beoltatni, hogy biztos autisták lesznek. Mire kiderült, hogy az illető meghamisította az eredményeit, ami alapján azt állította, hogy összefüggés van az oltás és az autizmus között. Ha belegondolunk a magyarországi oltási helyzetbe, ahol legalább 20-30 féle oltásunk van, és látjuk azt, hogy ezek az oltások biztonságosak, borzasztó ritkák az oltási reakciók és szövődmények, akkor miért gondoljuk, hogy ezekkel az oltásokkal valamilyen extrém távolálló probléma lenne? Hát nem lesz.
Ahogy az időben haladunk, nyilván egyre több embert fognak beoltani. Eléggé transzparensnek látja-e a tájékoztatást vagy a tájékozódást arról, hogy akik szkeptikusak, azok is láthassák, hogy milyen hatása van az oltásnak?
Nem véletlen, hogy egy oltási program bevezetése előtt nagyon sok országban indítanak oltási kampányokat. Olyan kampányokat, ahol nagyon sok hírcsatornán, tévében, rádióban, újságban próbálják az embereknek elmagyarázni azt, hogy az oltások hogy működnek, miért érdemes felvenni őket, miért érdemes ezeket beadatni, nem csak azért, hogy ne betegedjenek, ne fertőződjenek, hanem ne féljenek. Nagyon sokan elfelejtik, hogy ennek a járványnak nagyon-nagyon komoly pszichés vonatkozása is vannak. A bezártság, a magány, az egyedüllét, a félelem a koronavírustól, ezeket mind-mind az oltással meg lehet szüntetni. A magyar eleve egy depressziós nép. Én nagyon nagy biztos vagyok benne, hogy nagyon nehezen érinti a társadalomnak egy komoly részét ez a járvány. Ezt egyelőre az oltással lehet a leggyorsabban megszüntetni. Úgyhogy a testi vonatkozások mellett tessék a pszichés reakciókra is gondolni.
Ha tudjuk tartani, vagy tudják tartani a jelenlegi ütemet, akkor emberi számítás szerint körülbelül mikorra lélegezhetünk fel úgy, hogy nem a saját leheletünket érezzük a maszkunkban, hanem mondjuk a tavaszi erdő illatát?
Hát a jelenlegi ütemnél gyorsabban kell majd oltanunk, és akkor elképzelhető, hogy nyáron már fellélegezhetünk, de ez nagyon optimista becslés, ugye. A tavalyi év során én emlékszem, hogy egyesek azt mondták, hogy ha ennek az évnek a végére meg lesz a nyájimmunitás, akkor már fellélegezhetünk, úgyhogy ne akarjunk túlságosan előre sietni. Vannak jó példák, de az ritka. Ugye tudjuk, Izraelben rövid idő alatt nagyon sok embert oltottak be, de a világ nagy részén azért nem megy olyan könnyen. Itt azért emberek millióit kell beoltani, és ennek azért komoly akadályai lehetnek. Én szeretném, hogyha a jövőben nagyon-nagyon sok oltás érkezne Magyarországra, és az lenne a gondunk, hogy ki fogja és hogyan ezeket beadni. Tehát erre természetesen fel kell készülni, és én nagyon bízom benne, hogy gyorsan sok oltás fog érkezni.
Elméletileg van a magyar egészségügyi rendszerben annyi szakápoló orvos, aki a folyamatot tudja menedzselni? Tehát ha megérkezne egy rettenetes mennyiségű oltás, akkor lehetne extrém módon gyorsítani az oltási folyamatot?
Különböző technikák vannak erre. Én láttam olyan amerikai filmeket, ahol az emberek az autóban ülve kapják meg az oltást. Egész egyszerűen a bal karjukat kiteszik az ablakba, megkapják az oltást, utána a parkolóban várakoznak negyed órát, majd szépen hazamennek. Tehát vannak extrém módok, hogy fel lehessen ezt gyorsítani. Természetesen nagyon sok oltóponton nagyon sok oltást be lehet adni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy megvan erre a kapacitás Magyarországon is, remélem, hogy használni is fogjuk.
Egy egész eddig a vakcináról beszélgettünk, a gyógyszerfejlesztés a már beteg emberek állapotának javításáért, az hol tart, ha tart most valahol? Mert egész eddig arról beszéltünk, hogy nincs speciális koronavírus elleni gyógyszer.
Na itt a különbség az oltóanyagok és a gyógyszerek között. Tehát egy oltóanyagnál, pláne egy korábban ismert technikáról van szó, és itt azért ez az mRNA-s vakcinára is vonatkozik, hiszen ezt nem idén, vagy tavaly januárban kezdték el fejleszteni, hanem akár 10 évvel ezelőtt is. Ott van egy útja a fejlesztésnek, amit valóban be lehet fejezni némi pénzzel és tudással 1 év alatt, és ez történt most ugye, szinte valamennyi oltóanyag esetében. Most a gyógyszereknél ezt nem lehet megcsinálni. Ott gyakorlatilag kötelezően végig kell vinni azt a 3-4-5 évet, amire egy gyógyszerre az ember azt mondhatja, hogy most már tényleg ez valóban hatékony és biztonságos a vírus ellen. Ezért van az, hogy a kutatók először a meglévő gyógyszereket kezdték el vizsgálni koronavírus ellen. Ebből jöttek a malária elleni szerek, az AIDS-betegség elleni szerek, a féregírtók és számtalan olyan gyógyszer, aminél felfedezték, hogy némi hatása van a koronavírusra. Már látjuk, hogy vannak olyan gyógyszerek, amik valóban hatékonyak lesznek, de még mindig nem elérhetőek, mert nincsenek a fejlesztésnek abban a fázisában. Ami nem sokára elérhető lesz, az egy úgynevezett monoklonális terápia. A monoklonális terápia azt jelenti, hogy ugye gyógyult emberek véréből antitesteket vonnak ki, és ebből készítenek gyógyszert, ami úgymond nagyon gyorsan képes hatékonyan pusztítani a vírust, és a betegeknek jót tenni, de ezeket az antitesteket ambuláns betegeknek kell beadni. Ez azt jelenti, hogyha egy idős rizikócsoportba tartozó beteg elkapja a koronavírust, eljön a COVID ambulanciára, és mi úgy ítéljük meg, hogy ő veszélynek van kitéve abból a szempontból, hogy kórházba kerüljön, netán intenzív osztály lesz a vége, akkor megkapva egy ilyen többnyire intravénás, tehát intravénásan alkalmazható terápiát, szinte 100%-os biztonsággal nem fog romlani az állapota. A közeljövőben Magyarországra is fog kerülni ilyen készítményekből, és remélem, hogy tudunk tapasztalatokat szerezni ezzel a készítménnyel, és megakadályozni azt, hogy idős beteg ember kórházba kerüljenek.
A gyógyszereknél mindig kérdés, hogy az adott ember hogyan reagál arra a gyógyszerre, mert hogy nincs két egyforma ember. Azt hogyan lehet megmondani egy ilyen terápiánál, hogy aki kapja, az hogyan fog rá reagálni? Kísérletes? Kísérletpróba?
Kísérletpróba és idő. És itt van az, hogy ezt nem lehet felgyorsítani. Tehát egy gyógyszereknél nem lehet azt megtenni, mint az oltóanyagoknál. Ugye itt az oltóanyag az egy egyszeri azonnali választ vált ki a szervezetből, a gyógyszereket alkalmazni kell sokáig, ráadásul a gyógyszerek sokáig a szervezetben maradhatnak, ugye változatlanul kiürülnek, és sajnos valóban számolni kell késői mellékhatásokkal is. A gyógyszereknél nem egyszer a világtörténelemben fordult az elő, hogy ártalmatlannak tűnő gyógyszerek nagyon súlyos magzati károsodásokat okoztak. Ártalmatlannak tűnő gyógyszerek nagyon súlyos májkárosodást okoztak. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket nem lehet néhány hónap falat elintézni. Úgyhogy én is nagyon borzasztóan sajnálom, hogy nincsen valóban hatékony gyógyszeres terápiánk a koronavírus ellen, de elképzelhető, hogy pár év múlva lesz, akkor viszont még már az oltóanyagok miatt ez a dolog teljesen okafogyottá fog válni.
Az mennyire biztos, hogy az oltóanyagok miatt okafogyottá válik a dolog, mert olyan elképzeléseket is lehet hallani, hogy meg kell ismerkednünk azzal, hogy visszatérő járványok lesznek bárhonnan a világban, és mostantól ez a rend, hogy időnként erre kell készülni, ami 100 évente volt eddig, az most lehet, hogy 2 évente lesz.
Azt azért látni kell, hogy a kutatási technológia, ugye a géntechnológia, az már olyan irányokat vesz, amik meg fogják akadályozni azt, hogy újra és újra előről kelljen kezdeni a kutatást. Jó példa erre az influenza. Ugye az influenzánál megszoktuk, hogy minden évben újra kell az embereket oltani, mert az influenza vírus folyamatosan változik, változtatja a szerkezetét. Igen ám, de nem sokára már forgalomba kerül egy olyan oltóanyag, ami ezt a változást is tudja követni. Azaz egyetlen egy oltás hosszú évekre megvéd minket, még a legkülönbözőbb módon megváltozott influenza vírusoktól is. Tehát itt arra gondolok, hogy a tudomány tart már olyan szinten, hogy meg fogja oldani azt, hogyha a vírus próbál menekülni az oltóanyag elől, mert fog menekülni. Tehát a vírus, ha nyomásnak tesszük ki, és az oltóanyagot egy nyomásnak fogja érezni, megpróbál menekülni, megpróbál a szervezetében olyan változásokat létrehozni, természetesen ugye ezek genetikai változások, amik megpróbálják a védőoltásokat kikerülni. Tehát megindul egy harc a vírus ellen, de én úgy gondolom, hogy a technológia ott tart, hogy mi fogunk győzni, és nem a vírus.
Nehéz emberi ésszel megérteni, hogy hogyan tud valami menekülni bármi elől, aminek nincs agya, semmije sincs neki, csak egy örökítő anyaga van. Mitől tud a vírus menekülni? Nyilván ez egy idézőjeles kifejezés.
Természetesen, hogy a vírusok, mint legkisebb szervezetek, nem tudatosan viselkednek, viszont szaporodni szeretnének, gazdát szeretnének maguknak, még több emberben szeretnének szaporodni, sejtbe akarnak bejutni. Tehát mindez egy olyan folyamat, ami miatt ők változnak. Természetesen nyilvánvalóan ezek nem tudatos dolgok, de azért van az emberiség, hogy harcoljon ellenük. Eddig ugye egyetlen egy vírus sikerült a föld felszínéről eltüntetnünk, ez ugye a fekete imlő volt, és ne felejtsük el, azt is védőoltás sok segítségével tudtuk eltörölni a föld színéről. A következő pedig nagyon remélem a gyermekbénulás vírusa lesz, ahol nagyon közel állunk ahhoz, hogy eltűnjön a föld színéről. A koronavírus, mint légúti vírus valószínű velünk marad, csak pont ezt a fajta tulajdonságát, hogy embereket súlyosan megbetegítsen, ezt kell eltüntetni.
Mi adja a különbséget a végleg eltüntetendő, meg a nem végleg eltüntetendő vírusok között? Mert fertőző gyermekbénulásban megbetegedett emberek ma is élnek, nem sokan már. Ez a 50-es, 60-as évek betegsége volt vastüdőben. Tehát borzalmas betegség. De még mindig nem tűnt el. A fekete himlő eltűnt.
A gyermekbénulás is el fog tűnni. Ne felejtsük el, hogy a Földnek két olyan helyén van még gyermekbénulás vírus, ahol háborúk dúlnak, és a háborúk nem engedik, hogy Nigériában, Pakisztánban vagy Afganisztánban azok az emberek, az egészségügyi világszervezet segítői, akik eljuttatják a védőoltásokat a gyermekekhez, ugye nincsenek biztonságban, és nem tudják emiatt eltüntetni a vírus, de el fog ez tűnni. Nyilván a háborúk azért azok is végesek, és biztos, hogy el fog tűnni. Ez egy állandó harc az emberiségnek a vírusokkal és a fertőző betegségekkel szemben. Nyilvánvalóan nagyon sok mindent nem tudunk eltüntetni. De nagyon sok vírus nem is kell. Gondolok itt a gyermekkori fertőző betegségekre. Bőven elegendő az, hogy a gyermekeinket kötelező módon beoltjuk a sokszor súlyos gyermekkori fertőző betegségek ellen, és az elegendő ahhoz, hogy mi itt Európában, a világ nyugati részén, vagy a fejlettebb részén megvédjük a gyermekeinket. Sajnos nem mindenhol van ez így. Mind a mai napig nagyon-nagyon nehéz harc dúl afrikai szegény országokban azért, hogy ott is a gyermekek boldog gyermekkort élhessenek, és ne egyik fertőzésből a másikba essenek. De ez természetesen egy más típusú probléma.
Ugye most már egy éve kezelnek Magyarországon is koronavírusos betegeket, és hát 10 000 ember már meghalt. Hogyan fejlődött a koronavírusos betegek kezelésének technikája?
Hál' Istennek sokat fejlődött. Amikor én azt mondom, hogy nincsen valóban hatékony gyógyszer, azért azt is mondom, hogy van gyógyszer. Tehát többféle gyógyszer van. Ugye eleinte, mint említettem, olyan gyógyszereket használtunk, amiket korábban más betegségeknél alkalmaztunk sikeresen, és úgy gondoltuk, hogy a koronavírusra is jó. Ma már van a kezünkben egy erős antivirális készítmény, amit korábban az Ebola ellen használtak, és úgy tűnik, hogy hatékony a koronavírus ellen. Használunk immunelnyomó terápiákat, használunk plazma terápiát, immunglobulin terápiát. A plazmaterápia ugye a gyógyult betegek véréből kivont antitesteknek a tömege. Ma már tudjuk, hogy a betegeket pontosan hogy kell az intenzív osztályon lélegeztetni. Tehát nagyon sokat fejlődött a technika. Viszont ne felejtsük el, hogy a betegek nagy része idős és nagyon sokfajta betegségben szenvedő ember. És náluk a magyarországi gyakorlat azt igazolja, hogy azok, akik egyszer koronavírussal megfertőzöttek, és még ha meg is gyógyultak a koronavírusból, később más betegség miatt például intenzív osztályon meghalnak, őket mi koronavírus áldozatnak hívjuk. Ezért tűnhet úgy, hogy Magyarországon kicsit magasabb a halálozás, viszont más országok nem ezt a technikát alkalmazzák. Van, ahol például csak azok koronavírus halottak, akik közvetlenül a koronavírus tüdőgyulladásban halnak meg. Ami azt jelenti, hogy általában a betegség első 1-2 hetében ha halnak meg, akkor ők koronavírus halottak. Ha a harmadik héten valamilyen szövődményben halnak meg, őket nem jelentik le koronavírus halottnak. Nyilvánvaló, ezekben az országokban jóval alacsonyabbnak tűnik a halálozás.
Említette, hogy fejlődött a lélegeztetés technikája is. Azt hova lehet még fejleszteni?
Nagyon sok mindent tanulnak az intenzív osztályos kollégák is. A lélegeztetés módját, ugye egy lélegeztetőgép használatának a tanulásához hosszú hónapok, évek is kellhetnek ahhoz, hogy ezt pontosan tudja valaki csinálni. Nagyon elterjedt újabban a hasra fektetés, hogy a hason fekvő betegeknek az oxigenizációja sokkal jobb, mint az oldalt vagy hanyat fekvő betegek. Ezek mind-mind oda vezetnek, hogy sikerült a betegeknek egy jó részét áthúzni ezen a lélegeztetési perióduson, és sok beteg azért a lélegeztetőgépről is vissza tud térni az osztályra.
Egy lélegeztetési periódus szokott lenni egy súlyos állapotban került koronavírusos betegnél, vagy előfordulhat több is, magyarán vannak benne hullámhegyek és hullámvölgyek?
Hát ugye ez is a koronavírusnak az egyik sajátja, hogy nem olyan, hogy az ember kap egy tüdőgyulladást, meggyógyul, utána boldogan hazamegy, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok szövődménnyel jár. Ugye nagyon ritka egy olyan betegség, ami ennyi szervrendszer támad meg, és itt gondolok az agyra, agyvérzés formájában, hosszú fejfájás formájában, szédülés formájában, gondolok a szívre, ahol infarktus alakulhat ki, szívizomgyulladás, gondolok a májra, gondolok a vesékre, ahol veselégtelenség alakulhat ki. Tehát maga a koronavírus borzasztó sok szervrendszert érint, és az egyik legsúlyosabb ugye a véralvadási rendszer, ami által trombózisok alakulhatnak ki a lábakban vagy a tüdőben. Tehát nem is tudnám végig sorolni azokat a problémákat, amikkel egy koronavírusos betegnek kell szembenézni. Ráadásul ma már tudjuk, hogy a betegek 10-20%-ánál úgynevezett posztkoronavírusos tünetek alakulnak ki. Magyarul a beteg nem tud visszatérni a normál életébe. Gyengeség, fáradtság, fejfájás, alvászavar, köhögés. Nagyon sok embernek nem tér vissza a szaglása vagy az ízérzése. Tehát számtalan olyan komoly probléma van, ami megkeseríti a koronavírusból gyógyult betegek életét.
De azt már értik, hogy a koronavírus maga okozza a sok szervi megbetegedést, vagy egy gyengébb láncszemet dönt el az ember szervezetében, és utána az dominószerűen rántja maga után a többit?
Ez is egy izgalmas dolog. Ugye eleinte a vírus dominál. A vírus pusztítja a tüdőt, a vírus támadja meg azokat a szerveket, ahol még olyan receptorok vannak, ahol az a vírus be tud férkőzni. Egy idő után színre lép az embernek a saját immunrendszere, és a mai tudásunk szerint az immunrendszer elkezd hibásan működni. Az immunsejtjeink megtámadják a saját emberi szerveinket és sejtjeinket. Ez az úgynevezett citokin vihar. Ez egy olyan mértékű vihar, amikor a beteg nagyon gyakran intenzív osztályra kerül. Ezt a vihart lehet különböző immunterápiákkal csillapítani, de ez rendkívül riasztó tünet, és nagyon sokan emiatt halnak meg. Tehát nagyon kevés olyan vírus van a történelemben, ami nem csak önmagában veszélyes, hanem kivált egy olyan reakciót, ami akár halálos is lehet.
Köszönöm szépen. Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetőjét hallották az Inforádió Arena című műsorában. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.